Hogyha valakitől olyan hallanál, hogy boldogok a betegek, mi volna az első gondot, amely keresztül jön a szagyadon, az elméden? Megbolondult az illető, nem? Pedig hidd el, hogy ez az igazság. Boldogok a betegek, mert ők valódi gyógyulást nyernek. Azt mondja, talán Lukács mondta, hogy nem, János mondta, hogyha mindent le akartak volna írni, amit Jézus mondott és cselekedett, a világ összes könyve nem tudná azt befogadni. Elképzelhető, hogy a helyi beszéd is sokkal több volt ennél. Lehet, hogy mit tudom én, több napon keresztül tartott, vagy több héten keresztül tartott. Az emberek összegyűltek, tanította őket. Ők ebből leírtak néhány sort, a lényeget. Talán azt is mondta, hogy boldogok a betegek, mert a betegség által megkapják a lehetőséget az új életre, mert aki nem beteg, az miben bízik? A testben? Az öregedő, rothadó testben bízik. Így van-e? És építi a lenti birodalmat, a kacsalábon forgó palotát, a jacuzzit és minden, és tervezi a következő vakációt. Ez a probléma az egészséges emberekkel, és ezt látom ma a világban, ez történik, hogy túl egészségesek vagyunk, és a lelkünk megy a levesbe szó szerint, az egészség miatt. Boldogok a betegek, amikor beteg emberekkel beszélgetek, a Krisztus arcát látom rajtuk, mert látom, hogy közel van hozzuk Isten, akik a pénzükben bíznak, a lenti hatalmukban bíznak, azokon látom, hogy milyen hidegek és milyen ridegek, tele vannak egóval, önimádattal, nem látom Istent, és én is fázok a jelenlétükben, de a betegek mellett nem fázok, mert Isten meglátogatja őket, és letörli a könnyeiket, és megvigasztalja őket, és udvarol nekik, és próbálja felhívni a figyelmüket arra, hogy van szó, ami igaz, és ami élet, és ami gyógyulás. Boldogok a betegek, mert ők igazi gyógyulást nyernek, és én is betegség által tudtam meghallani Isten szavát. Legelőször, úgy Isten igazából, az ő lelke által akkor tudtam meglátni a valóságot, hogy miben vagyok, hogyan ömlik be a mi házunkba, idéző ebben a sátán. A tévén keresztül, a médián keresztül, és zokogtam, mint a gyermek, és akkor voltam a legboldogabb, mert láttam a valóságot, megtettem egy fél lépést Isten országa felé. Ha nem lettem volna beteg, akkor én még mindig magammal dicsőíteném, hogy tudtátok, hogy én már bejártam a félvilágot? Nagyon sok guruval, és mit tudom én, kikkel beszélgettem, és hatalmas dicsőséget szereztem. Nem, ez mind szégyelnivaló, ez kár és személy. Ahhoz képest, amikor kaptam Isten kegyelméből. A Krisztusból, amit kaptam, ahhoz képest minden kár és szemét, amit én látok a világban, amit láttam korábban a világban. És áldom a mindenható Istent, hogy volt alkalmam betegeskedni, és most is néha ahhoz, hogy egy erőteljesebb kijelentés megtörténjen az én gyarló ajkaim által, szükséges, hogy én meggyengüljek testileg, hogy ne a testembe bízzak, ne az emberi elmémbe bízzak, az én képességeimben bízzak, hanem az ő jelenlétében bízzak, hogy ki tudja jelenteni magát azokért, akik betegek és szenvednek, és keresik a gyógyulást, az igazi gyógyulást, mert minden próbáltak már, és még mindig betegek, és nem kaptak igazi gyógyulást, és igazi vigasztalást.
Hát, hogyha nem pont így ezekkel a szavakkal, hogy te most elmondtad, így nem biztos, hogy mondta, de hogy másképp mondta, az biztos. Azt mondja, hogy boldogok, akik sírnak, mert amikor az ember megnyitja a szívét Jézusnak, akkor ő bizony megmutatja, hogy én milyen vagyok, milyen nyomorult, torszülött beteg vagyok. És az biza sírással jár, szenvedéssel jár, fájdalommal jár. De éppen az jön, hogy ámek jönnek a szememből a könycseppek, ő viszont élő vizet ígért. Hát az már az élő víznek az előjele, amikor én sírok azért, mert látom azt, hogy milyen vagyok valójában. Amikor én már sírok, akkor már az élő vizek cseppjei már kezdnek jönni. A könnyeim azok az élő vizeknek a forrása, amikor én megvallom azt, hogy milyen vagyok, hogy én milyen mocskos vagyok, milyen gonosz vagyok, milyen tékozló vagyok, milyen parázna vagyok, mert a Samária is. A samáriai asszony is ezzel kezdte, elment és sírva megvallotta, hogy találkoztam a messiással, aki megmondott mindent rólam, hogy én ki vagyok. És biztos vagyok, hogy sírva mondta meg, sírva vallotta meg, nem egyszer, nem kétszer, sokszor a samáriaiaknak, hogy ő a messiás is megmondta, megmondott mindent, hogy én milyen vagyok. És a könnyek jöttek, a bűnvallás jött, a megvallás jött, és jöttek a kijelentések. Ő már kezdett lélek által is beszélgetni, már kezdett a messiásról is beszélgetni, és hirdette az Isten országát. Így kezdődik. Boldogok, akik sírnak, boldogok, akik meglátják Krisztus szemén keresztül, hogy ők betegek, mert ők vigasztalást, gyógyulást és élő vizeket fognak kapni.
Miért mondjuk azt, hogy boldogok a betegek, hisz mindenki beteg? Hogyha az ember megkapja a látást Istentől, akkor meglátja, hogy mindenki beteg. Hát akkor miért mondjuk azt, hogy boldogok a betegek? Azért, mert nem mindenki látja, és nem mindenki vallja be, és nem mindenki ismeri be, hogy ő beteg, és rászorul a gyógyítóra, a jóságos Istennek az örömére, az ő kegyelmére, az ő szeretetére. És aki ezt nem látja meg, gyerek az még mindig az agyában hordozza Istent. Ez olyan, amikor berakod a garast a izébe, a gépbe, a játékgépbe, vagy valahova, és valahogy nem akar leesni ugye a garas. És nem indul el a játék. Nagyon sok ilyen emberrel találkoztam, és találkozunk. A magam szemében is találkoztam ilyen emberrel, hogy tanultam én valamit, tehát kaptam megértéseket, és agyban próbáltam felfogni Istennek az országát, és Isten meg is engedte, hogy valamennyire megértsem őt az agyamban. Igen ám, de ez még mindig Isten az agyban volt. Az agyamban volt csupán Isten, de a szívemben, a lelkemben nem volt. És honnét tudhatja az ember, hogy Isten hol van nála az ő életében? Csupán az agyában, vagy pedig a lelkével egyé vált, lement az ő szívébe. Onnan, hogy amikor az ember agyból beszél, teljesen higgadtan tud beszélni olyan hideg arccal, olyan úgymond ilyen írástudó módjára, de amikor az Isten, a lélek lement az ő szívéhez, és azt megérintette, akkor ott már, ahogy szoktuk mondani, a taknya nyála egybefolyik, mert meglátja a valóságot, és meglátja a szabadító igazságot is. És ezért mondom azt, hogy boldogok, akik betegek, mert nagyon-nagyon közel van az ő gyógyulásuk, az ő igaz gyógyulásuk órája, mert hogyha hagyják a szívüket fellázítani a betegség által, akkor eljön hozzuk az igazi gyógyító, bekopog, és ha kinyitják az ajtót, teljesen biztos, hogy olyan gyógyulást kapnak, amilyent sehol nem lehet kapni. Sem egészségügyi biztosításra, sem pénzre, sem euróra, sem forintra.
Jézus, ő tényleg nagyon kegyelmesen beszélgetett azért, hogy ne ijesszen meg, ne rémisszen el minket őtől le, de ennyi erővel mondhatnánk azt is, hogy boldogok a gyilkosok. Boldogok a lelki torszülöttek, mert én biztos vagyok benne, hogy egyszer, aki Jézushoz fordult, hasonlóképpen, mint Pál apostol, ő megvallotta, hogy hozzám is eljött, mint nyomorulthoz, lelki torszülötthöz. Ez egytől egyik a tanítványok, mindenki ráismerte arra, hogy ő egy gyilkos, életgyilkos, egy lelki torszülött, egy fenevad, egy nem lehet hasonlítani semmihez sem, hogy milyen gonoszság van én benne. És mondhatta volna Jézus így is, de értünk, kegyesen szólt, azt, hogy boldogok a lelki szegény, boldogok az alázatos szívűek, azért, hogy merjék közeledni. Aztán persze megmutatom, hogy mi van még benned, nem kell attól sem megijedni, de meg is gyógyítlak belőle, csak nem beszélt ilyen keményen, boldogok a gyilkosok, boldogok a betegek, a bolond vagy te, mint a jó, hogy mindannyian azok vagyunk, gyilkosok, torszülöttek, fenevadok, ördöngősök, gadarénusok, tudta, hogy azok vagyunk. Csak nem mondta ki, hogy mondjam, ne vádoljon, de hogy akiben van alázat, és oda megy, meg is mutatja, meg is gyógyítja.
Viszont azt elmondta, hogy amikor ugye az írásodokról volt szó, akikről az előbb is beszéltem, és ugye megvallottam, hogy én is voltam, sőt, még néha ma is vagyok abban az üzemmódban, ebben a farizeusi üzemmódban, Isten könyörüljön rajtam. Amikor velük beszélt, akkor nem volt olyan túl kíméletes, mert az egójukot nem akarta simogatni, cirogatni, hanem azt mondta, hogy a vámszedők, a pénzfüggők, a vámszedők, akik odaadták az életüket a pénznek, és a paráznanők, a szajhák megelőznek titeket Isten országába. Asztai! Milyen pofátlanul kemény beszéd. Ki hallgathatja ezt? És bizony, hogy most ugye kikhez szóljak? Hát az egészségesekhez, akik mindent odaadnának, még a lelküket is, a testük egészségért, a halandó és mulandó és rothadó testük egészségért, mindent odaadnának, még a lelküket is. És mit mondhatok? Hogy elképzelhető, hogy nagyon sok nyomorult, tolószékes, epilepsziás, autista, és aki fogyatékossággal született, meg fog téged előzni a mennyek országában, mert ő már nem törődik az egészségével, hisz már elejétől fogva az neki nem is volt olyan, nem lett ő szerelmes a testi egészségébe, a testi szépségébe, nem imádja a testet, a mulandó testet, a rothadó testet, ezért nagy valószínűséggel engemet ugye az egészségest, és sok ilyen egészséges embert, aki a testének az erejében bízik, az emberi értelmében bízik, nagyon sok ilyen embert, a betegek, a szerencsétlenek ugye meg fogják előzni Isten országába. Sőt, lehet, hogy meg sem kell előzik, mert ők egyáltalán nem fogják meglátni. Mert aki még mindig a testét félti, a testének az egészségét félti, az nincs ahogy meglássa. Az még nincs abban az állapotban, hogy valaha is meglássa Isten országát. Nem hiába mondta Jézus, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Az egész világ erről szól, ez a hatalmas, büdös, hazug rendszer arra épült fel, hogy az embereket megtanították arra, hogy akarják megtartani az életüket. Mens sana in corpore sano. Épp testben, épp lélek. Ez az ilyen pszichopata, ilyen sátánizi vallás ez, ugye? És az emberek testfüggők, testbálványozók, és a lelküket már nem ismerik.
Akkor most lássunk mindent lélek által, még a testet is, hogy értsük meg még jobban, amit mond Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, ugye a testről van szó. Jelentsük ki akkor csak lélek által. Aki meg akarja tartani a bűn, elveszíti az igazságot, mert a testet úgy írja le, hogy a bűn teste. Én ha meg akarom tartani a testemet, és mindenáron a bűn testét akarom meggyógyítani, én a bűnt akarom csiszolni, a bűnt akarom helyrehozni, a bűnt akarom, a Bábelt akarom felépíteni, a vallást. Ha én a bűnt akarom, és a bűnhöz ragaszkodok, és a bűnt akarom én orvosolni, akkor azt jelenti, hogy én azt akarom erősíteni, a bűn várát. Azt akarom újraépíteni, újra erősíteni. Nem baj, ha leromboltatik, újraépítjük. Erről szól az egész Ószövetség, amikor az Izraelt ott lerombolták. Erről szól a bűnről, hogy leromboltatik, nem baj, a fiam árán is, a fiam élete árán is, azt hiszem a király, nem tudom melyik király. Újraépítsük, a lelkem árán is újraépítsük a bűntestét. A bűnt.
Igen.
Tehát, hogy ha aki ragaszkodik a bűnhöz, a testhez, a testiekhez, a vallásokhoz, e világhoz, bármit, amit e világ kínál, a vallástól elkezdve a politikán keresztül, az iskolán keresztül minden, az ragaszkodik a bűnhöz. És ha ragaszkodsz a bűnhöz, ha két kézzel fogod a bűnt, hogyan tudod átvenni az igazságot? Hogyan tudod átvenni a kegyelmet? Hogyan tudod átvenni az életet? Vennéd, de nincs hely. Nem tudsz kettőt birtokolni. Vagy ragaszkodsz a bűnhöz két kézzel, foggal, körömmel, teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes értelemmel, minden erőddel, vagy minden estő ragaszkodsz a bűnhöz, vagy minden estő ragaszkodsz az élethez.
Hogy megértsük a bűnt, mert ugye többször beszéltünk erről, kicsit olyan idegen szó, ilyen elavult szó, nem értjük a bűnnek a jelentését. A bűn minden, magyarul minden, ami elválaszt a tökéletességtől. És tudnunk kell azt, hogy amikor az Úristen az embert megteremtette, nem épp ilyen testben volt, mi most, amiben vagyunk. Persze ezt mi már nem tudjuk, ezt mi már felülírtuk a saját tudományunkkal. Különböző ilyen reinkarnációs tanok meg minden különböző mesékkel felülírtuk ezt, hogy az embernek a teste az nem olyan volt, mint ahogy most, amilyennek mostan ismerjük. Azt mondja ugye az írás, hogy megértsük a lényeget, ilyen érdekes történettel mondja el nekünk a próféta, hogy azt történt, hogy a bűnbeesés után Ádám és Éva ugye kaptak ők egy bőrruhát. Bőrruhát készített nekik Isten. Az vajon milyen bőr volt? Elefántbőr? Leopárdbőr? Ne, emberbőr. Emberbőr volt, érted? Az a bőrruha, ami rajtad van és ami borítja a húst, a vérereket, a csontot, és azon belül a lelket. Ez a bőrruha, az első test az nem ilyen volt, és jelképesen a Biblia, nem csak jelképesen, hanem szó szerint is, azt mondja, hogy ez a bűn teste. És azt mondja, hogy Jézus is bűnné lett értünk. Annyira belezuhantunk mi a testbe, a testi világba, testhez, tehát beleragadtunk a testbe, hogy Istennek a tökéletes lelke, hogy a Szent Lélek, ő is testé lett, belejött a bűn testébe, hogy hozzánk úgymond testi emberekhez testi módon szóljon. Mert a lelkünk már nem hal, az már tompa, mint a rozsdás balta éle, hogy fogalmazza Vas Albert. Tompa lelkünk. És akkor Isten ugye, ahogy mondja az írás, testé lett, hogy testi módon, hangosan, emberi szavakkal szóljon, hogy valahogy hát, ha megértenénk a lényeget, és azt elkapnánk, és megmenekülnénk azáltal, és visszamennénk az igazi testbe, a megdicsőült testbe. Fel sem tudjuk fogni ezt, hogy miről van szó, ugye? Kívánom, hogy az Úristen jelentse ki mindenkinek, aki őszinte szívvel kívánja és fogadja az igazságot tőle.
Igen, mert tényleg Jézus annak ellenére, hogy nem bukott el, ő szó szerint önként vállalta az elbukás állapotát, a bűnbe esés állapotát, ezért felvette a bűn testét. A lélek felvette a bűn testét önként. Nem azért, mert elbukott, nem azért, mert szófogadatlan volt, nem azért, mert zsákmányként kezelte azt, hogy ő Istennel egyenlő, hasonlóképpen, mint az ember, Ádám és Éva én, hanem ő önként. Azért, hogy a bűn testén keresztül tudjon szólni hozzánk, mert azt mondja Pál apostol, hogy a mennyország az olyan, amit emberi értelem, emberi szív föl nem foghat, emberi értelem el nem tud képzelni. Ő hiába szólt volna úgy hozzánk, nem értettük volna. Ő test közelbe jött hozzánk, azért, hogy tudjon szólni. És most is azért adja az álmokot, mert az álom az egyik legtest közelibb dolog, amin keresztül tud szólni. Mert azt tudjuk csak felfogni. Hiába mutatna meg olyan dolgokat, hát csak prüsszögnénk meg izén, magunk alá csinálnánk, nem értenénk, amit mondana. Ezért most is ad szavakot, gondolatokat, sugallatokat, érzéseket, és elsősorban ugye a kézzelfogható, ami kézzelfogható, az a Biblia, ezért íratott meg számunkra. És utána minden, ez a a szó, amit te most hallasz, ez is őtől le van, hogy valahogy, tehát ő sose tudta a mennyek országát hasonlítani, mindig ilyen banális példákkal kellett jöjjön, hogy a földben elrejtett kincs. Hasonló, mikor az asszony elveszít egy pénzérmét és keresi. Tehát mind ilyen örömökhöz, ilyen földi örömökhöz kellett hasonlítsa a mennyek országát, hogy az embernek a kíváncsiságát, az érdeklődését felcsigázza, hogy elkezdjen keresni, és abban a pillanatban, amikor ő elkezdett keresni, akkor tudott Jézus már többet megmutatni. És ez most is így van, hogyha hallod ezeket a bizonságokat, ezeket a szavakat, amik kíváncsivá tesznek, beindítják a keresődet, mert tudom, hogy keresel, mindannyian keresünk. Azért görgetünk a Facebookon, a YouTube-on, mindenen, meg keresünk valamit.
Nem a Google keresőt, hanem a lélek keresőt.
Igen, természetesen. És kíváncsi vagy, hogy te Jézus tényleg létezel, ezek a bolondok beszélgetnek itt rólad. Nem tetszik nekem a beszélstílusuk, az akcentusuk, meg a semmi, utálom, ahogy vannak, de kíváncsi vagyok, na azért mégis miért ilyen bolondok, miért beszélnek rólad annyit. Győzzél meg te engemet! Na, akkor kérdezzed őt!
El kell még mondjam azt is, hogy így a lélek nekem eszembe jutotta, mivel ugye betegségről van szó, hogy nekem is az örökségem ugye a biológiai, tudományos, genetikai, DNS, dezoxiribonukleinsav, meg ribonukleinsav örökségem, az elég pocsék. Az igazság, pocsék szar magyarul. Tehát édesanyám felül is ugye a nagymamám rákban halt, mert igaz, hogy nem fiatalon, hanem elég idősen. Tehát ugye ez még egy jó hír volna, mert viszonylag idősen halt, meg 80 év környékén. De viszont a édesapám felül, hát katasztrofális a helyzet. Ez az igazság. Nagyapám, akinek mindene megvolt, egyik leggazdagabb ember volt, ugye, amiről mások álmodtak neki, az valóság volt minden, 45 évesen meghalt. 45 évesen, rákban. Azt a hé. Aztán ugye három fia egymás után haltak meg, szintén rákban. Egymás után. A legidősebb először, viszonylag fiatalon, utána édesapám, utána meg az öccse, rákban haltak meg. És ugye, hát én is ilyen tudálékos, ilyen farizeusi ember vagyok, ugye, az agyamban bíztam, az elmémben, azt hittem az elmémben, hogy befogom rakni Isten, be fogom zárni, aztán majd onnét fogom is szórni közbe-közbe, hogy az emberek lássák, hogy milyen isteni ember vagyok. Hát a lényeg az, hogy felfogtam azt, hogy tehát a tudomány szerint biológiailag, genetikailag nekem az esélyem arra, hogy én megérjem az időskort, valahol a zéró és a mínusz végtelen között van. Tehát nem sok esélyem van. És látjátok, hogy az Úristen még ezt is felhasználta az én javamra. Mert úgy gondolkodtam tényleg, hogy ha már ennyire katasztrofális az én helyzetem, az én genetikai helyzetem, hát akkor hadd ne halljak meg úgy, hogy ne tudjam meg, hogy miért jöttem a földre, mi dolgom van itt, és merre tartok. Az Úristen a betegségnek a gondolatát felhasználta, hogy elkezdek keresni. Kerestem, kutakodtam, elég hülye helyeken is többek között. De végül a szívem szántéka szerint Isten kijelentette magát nekem. És akkor azt kell mondjam, ahogy mondta a román írónő, vagy politikusnő, hogy áldott légy te börtön, azt kell mondjam, hogy áldott légy te betegség. Mert a testem betegsége által, a testem betegségre való hajlama által a lelkem meggyógyulhatott. Sőt, megkapta az igaz életet. Mekkora ajándék ez? Mekkora? Tényleg hatalmas Isten. Mi más mondhatnék? Hatalmas, szeretteljes, kegyelmes is, megvan mindenben, amire az ember vágyhat.
Így, hogy ezt mondod, hogy kevés időt, te is azt láttad, hogy kevés időd van, mert a felmenők is keveset éltek. Megint az jut eszembe, amit mond az ördögről, ugye, mert, hogy mondjam, talán a bűnteste is beindíthatta ezt a keresést, mert tudta, hogy kevés ideje van. Kevés ideje van ezen a földön, meg kell tudjuk az igazságot!
Igen. Pontosan itt történt. Igazságkeresőként voltam Indiában is. Nem is tudom, ott hány éves lettem egyszer csak Indiában. Azt történt, hogy vonattal utaztam, oda jött hozzám egy ilyen misztikus alak, egy valami azt hiszem muzulmán alak. Kérés nélkül megfogta a kezemet, és elkezdett nekem jósolni. Azt mondja, ó, nekem szép életem lesz minden, de még 5 éven van hátra. Na mondom, nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Valami szépet, még szebbet akarsz ennél mondani. És hát ezt jósolta nekem, tehát én nem akartam, nem kértem, de mégis ugye ezt kaptam, kérés nélkül. És még aznap, ugyanazon nap beszéltem a barátnőmmel Skype-on vagy telefonon, és ő is azt mondja, hogy elment nem tudom én milyen jóshoz, és azt mondta az a jós, hogy nem tudom én, hogy nagyon kevés időm van nekem hátra. Ugyanazon nap két ilyen hamis dolgot kaptam, amit Isten a javamra fordított. Hát mondom, hogyha 5 éve van hátra, hát akkor nekem nincs itten pazarolni való időm, és veszíteni valóm sem igazán van. És ezt is a mindenható jóságos Isten felhasználta arra, hogy keressek ne érjen be a maszlaggal. Beállhattam volna be akármelyik rutinba, akármelyik mókuskerékbe, de egyszerűen nem tudtam, mert tudtam, hogy nem sok van nekem hátra. Tényleg biológiailag, jóslatilag, boszorkánságilag, mindenféle szempontból, a hinduizmus szerint, minden szerint, karma szerint, reinkarnációs, minden szerint, engem én halálra vagyok ítélve. Igen, halálra ítélt engemet a bűnteste, a világ, a hazugság, az ostobaság, de azt mondta az Úristen, hogy gyere, mert életre hívlak. Gyere csak szépen hozzá. És mehettem az ő kegyelme által. Úgyhogy boldogok a betegek, mert igencsak közel áll hozzuk az ő gyógyulásuk, az ő igazi gyógyulásuk, vigasztalásuk órája. Ne sírj egy cseppet sem, hogyha beteg vagy, hanem engedd, hogy az megtörjön, és bízd Isten kezére, az ő mindenható, teremtő kezére a te gyógyulásodat, a lelked és a teste gyógyulását.
Hát, hogyha már te ilyen röviden elmesélted a te utadot, akkor én is el kell mondjam, hogy én nem igazán kerestem így, engemet nem foglalkoztatott úgy az igazság, hogy én most elmenjek ilyen tanfolyamokra, vagy elmenjek messzébb, de viszont ott a szívembe, és tudom, hogy neked is a szívedbe, és tudom azt, hogy mindannyiunk szívébe ott van valahol az, hogy mi az igazság. Úgy, hogy Pilátus is feltette Jézusnak, hogy de mi az igazság. Ő is király volt, meg volt mindene, és mégis Jézusnak feltette, de mi az igazság. És amikor ezt feltette azt a kérdést, és látta Jézusnak a tekintetét, ott szerintem az erő kiment a lábából, mert megtudta, hogy te vagy az igazság, te vagy az élet. És mindannyian így éljük az életünket, és bennem is ott volt a szívembe az az igazságra való vágy, ami nem megalkuvó semmivel se, se vallással, se elmélettel, se pénzzel, semmilyen hierarchiával. Bennem ott volt. Nem azt mondom, hogy ezt meg tudtam élni, mert amikor szorult a hurok, én leléptem én is. Én is, mint a porossági malac. Mikor kellett szembesülni az, hogy kárt okoztam, vagy hazudtam, akkor én is tudtam hazudni, én is tudtam lelépni a tetszín helyéről, de ott szívem legmélyén mégis ott volt ez az igazságra való vágy. Ahogy mondtam, ami semmi kompromisszummal nem feküdt le. És ezért volt az, hogy az első kiáltásomnál Istenhez, mikor kiáltottam segítségért, akkor ő megmutatta magát. Úgyhogy az útunk kicsit különböző volt, de az igazság megismerésének, hogy mi az igazság, az mindannyiunkban ott van, és ezért tudta ő megmutatni magát. Az az igazság megismerése, hogy ne érjük be azzal a mókus kerékkel, ne érjük be azzal, hogy pénzt csinálok az igazságból. Mi az igazság? Mi az igazság? Mi az élet? Ma az igazság, amikor ezt felteszi az ember, hogy mi az igazság, már mint hogyha automatikusan a mellé B van szorú vagy, de mi az élet értelme.
És ne érjük be azzal sem, az agyunk egyből válaszolna erre a kérdésre, mert mi az igazság? Hát egy jó szex például. Egy jó üveg sör, egy üveg bor, egy száguldás, egy valamilyen sport, egy szenvedély, buli, haverok, buli, fanta, egy jó film. Mert az elmének nagyon sok válasza van, nagyon sok egészen pontosan magyarázata erre a kérdésre, hogy mi az igazság. De válasz csak egy van, mert Isten is csak egy van. És ezért ugye, ahhoz, hogy valaki az igazságot megkapja, az élő igazságot, és annak az erejét, a holtakat feltámasztó erejét, az igazságnak a holtakat feltámasztó erejét, hogy az ember megkapja, tényleg szükséges azt mondani, hogy igen, annyira kíváncsi vagyok az igazságra, hogy hajlandó vagyok elengedni mindent, mert jól laktam mindennel. Bekajáltam bőségesen a moslékból, a disznók vájújából. Jól laktam. Vajon melyik az az igazság, amelyik független tőlem, velem, de nélkülem is létezik, és előttem is volt, és utánam is létezni fog?
Igen, ez a válasz, ez nagyon jó, hogy felhívod erre az emberek figyelmét, mert Pilátus például, ő törvénykezhetett. Ugye a kezébe volt az igazság. Hatalmam van az életed fölött, hogy megmentselek, megtartsam az életedet, vagy elveszítse. Neki úgymond az igazság a törvény a kezébe volt. De ő mégis azt kérdezte, de mi az igazság? Ott van egy rakás törvény a kezünkbe, az elménkbe, a szívünkbe, törvénykezés, jogosság, de az még nem az igazság. Mi az igazság? Pilátus is feltette. Hiába tudott ő törvénykezni, hiába volt hatalma, hogy megszabja az adót igazságosan, vagy igazságtalanul. Hiába volt hatalma a törvénykezésre, úgymond az igazságra, az emberek szemben. Mi az igazság? A jobb oldal, a bal oldal az igazság, a közép oldal az igazság. Orbán Viktor, Gyurcsány, nem igaz? Ne. Mi az igazság? Annyi mindent tudunk, annyi válasz van, vagyis annyi magyarázat van, de mi a válasz? És ha azt őszintén felteszed az életedbe egyszer, hogy mi az igazság, olyan nincs, hogy Isten ne válaszoljon.
Egy nagyon gazdag amerikai fiatal guru, ilyen tanító, ilyen ezoterikus, misztikus tanító, belement mindenbe, reinkarnálódott már egymilliószor, mindent végigcsinált, levitált, meg szellemekkel, meg mindenkivel beszélt, és hát jövedelmező volt számára az ipar, mint ahogy nagyon sokak számára jövedelmező manapság, ugye az ezotéria. Neki is egy palotája volt ebből, egy piros sportautója, meg minden, hatalmas karizma, hatalmas pornófüggőség, a csajok és a barátnők mellett, tehát minden volt, full extra. És egy kérdésre nem tudta választ, vagyis mindig próbálta megmagyarázni, mert számára a könyvek, a misztikus könyvek megmagyarázták. De egyik válasz sem volt kielégítő. Ő úgy tette fel a kérdést, hogy ki Jézus. Nem tudta ezt a kérdést ő megválaszolni, vagyis, mint ahogy mondtam, sok magyarázattal találkozott, de egyik sem volt kielégítő. Mert ha az ember erre megkapja a kielégítő választ, tovább nem keres, így van-e? De ő nem tudta abbahagyni a keresést. És egyik este kiment az ő palotájának a teraszára, és nem tudta, tehát gyötörte őt már a kérdés, hogy ki Jézus. Annyira gyötörte a kérdés őt, hogy térdre esett, és jött a válasz a kérdésre. Tehát nagyon fontos volt számára, hogy már ezt a kérdést is letudja, maga mögött tudja, hogy térdre esett, és jött a válasz, és azt mondja, megláttam azt, hogy a csillagok az égen, az ég csillagai, a madarak, a falombok suttogása, mindenki tudja, mindenki őt dicsőíti, mindenki tudja, hogy ki Jézus, csak én nem tudtam, én bolond, őrült, nem tudtam, hogy ki ő. Mindenki, amit én láthattam, Isten dicsőségét zengedezte, de én nem tudtam, hogy ki ő. De most már tudom. Ez sírva mondta az autójában, sír közben a srác.
Az előző, amit mondtam, hogy Pilátus hoztam fel, de egy bírónőt is felhozhatnék, vagy a bírókat, ugye, hogy ők megmondják majd az igazat. Ott van egy házas pár, el akarnak válni, az egyik megcsalta, az egyik hazudott, és ő majd eldönti, hogy mi az igazság. Hát igazából nem az dönti, hogy mi az igazság, hanem azt eldönti, hogy ki hazudott, és ki nem. De amikor valaki találkozik az igazsággal, akkor mindenki úgy jár, mint Pál apostol, hogy én mostanig, ha dicsekedhetek emberi módon, én valamivel dicsekedjek. Sokkal többel, mint ti. És ott felsorolja. És azt mondja, hogy amikor én találkoztam az igazsággal, az mind kár és szemét. Oda ganyira való. Hogy megismerjem őt, az ő igazságát és az ő feltámadásának az erejét.
Hogy mi az igazság? Ugye tegnap előtt Isten megmutatta egy gyermekmilosi gyermekének, hogy mi az igazság. A gyermek aggodalommal nézett ki az ablakon, mert hát reggel nagyon szépen indult a nap. Gyönyörűségesen sütött a nap, szép kék volt az ég, és egyszer csak megjelentek ugye a repülők, és húzták a permetet a város fölé, és megszomorodott ő, hogy ilyen szép napunk van, szó szerint, süt a nap, kék az ég, meleg van, és jönnek a repülők is, permetezik a gyerői polgárokat. És látta valaki az ő szomorúságát, valaki látta annak az egy gyermeknek a szomorúságát, és felhőket bocsájtott a repülő csíkjai alá, a permet alá felhőket, beborult az ég. És azután, rá egy kis időre, a felhők szétoszlottak, elmentek a felhők, és letörölték az égről a fehér csíkot. Ez az igazság! Ha egyért ezt meg tudta tenni Isten, mennyivel nagyobb örömmel megteszi egy teljes városért, egy teljes településért, hogyha vannak gyermekek, vagy felnőttek, akik kívánnak újból gyermekké lenni, gyermekként játszani, és lelkesedni, és örülni az élő igazságnak, ami már nem fér bele az emberi agyba, csak az ember szívébe.
És kívánom, hogy ezt mindannyian megtapasztaljuk lélek által, hogy mi az igazság, még mi az igazság, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, és elküldte, hogy aki hisz ő benne, ne menjen a kárhozatra, ne vesszen el, és ne pusztuljon el, hanem örök élete legyen. Ezt kívánom, hogy megéljük lélek. Ez az igazság.
Úgy legyen. Kedves betegek, én is betegeskedtem, én is halálra voltam ítélve, a világ engem is halálra ítélt, azt mondta, hogy nekem nem sok esélyem van az életre, a hosszú életre semmiképp nincsen esélyem, de valaki másképp gondolta. Azt mondta, hogy nem kapsz te hosszú életet, hanem végtelen hosszú életet kapsz, örök életet. Boldogok a betegek, mert igencsak közel van hozzuk az ő gyógyulásuk, az ő teljes, tökéletes gyógyulásuk órája. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!